Kedves hallgatom! A Jelenések könyve második részének 17. versében olvassuk. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából. Adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Aki győz. Ez az igazi keresztény meghatározása. Mi a bárány vére által győzedelmeskedhetünk. Sohasem mi győzünk, hanem az ő kiontott vére győz. Tudjuk, hogy a győzelmet Krisztus, és nem mi vívjuk ki. Elrejtett manna. Ez beszél Krisztus személyéről és haláláról, ahogy kinyilatkoztatja Isten igéje. Jézus mondta, hogy ő az élet kenyere. Jézus pedig így válaszolt nekik. Bizony, bizony mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret, mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki, Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. János evangéliuma 6. rész 32. verstől a 35. versig. A hívőnek Krisztusból kell táplálkoznia. Ez elmaradhatatlan a lelki növekedéshez. Krisztus rejtett a szem elől, nem ismerik és nem értik a mi korunkban. Milyen sokszor rosszul képviselik és visszaélnek nevével. Adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. A fehér kövecske érzékelteti, hogy a hívők nem a mellékajtón mennek be a mennybe. Trench mondja, a fehér mindenütt a menny színe és jelzése. Őszintén szólva, ezt a képet egy kissé nehéz értelmeznünk. De jó, ha megtudjuk, hogy Kis-Ázsia népe, amelynek János írt, a közvetlen barátoknak Tesserát egy koszka vagy tégla alakú követ vagy elefántcsontot ajándékozott, és rá vésett szavakkal vagy szimbólumokkal. Ez titkos, egyéni tulajdona volt annak, aki kapta. Krisztus mondja, hogy ő mindnyájunknak kövecskét ad, új névvel ellátva. Nem gondolom, hogy új neved lesz neked és nekem, hanem hogy új nevünk lesz Krisztus előtt. Azt hiszem, hogy minden név más és más, mert valami mást jelképez mindnyájunkban. Ő személyes és bizalmas nevet ad valamennyiünknek. A tiatirai gyülekezet képviseli a római egyházat, amely a sötét korszakba vezet át, a Krisztus után 590-től, a Krisztus után 1517-ig terjedő időszakba. Amikor elhagyjuk Pergamont, kezdünk a szárazföld belseje felé haladni. Tiatira és a többi gyülekezet a szárazföld belsejében feküdt. Tiatira nagyon szép helyen épült. Sir William Ramsay ezt írta felőle. Tiatira egy hosszú völgy szájánál helyezkedett el, amely északra és délre terjedt ki, és összekötötte a Hermus és a Kaikos völgyeit. A völgyön lefelé egy folyó haladt délre, hogy csatlakozzék a Likus folyóval, amelynek közelében balra feküdt Tiatira. Ez volt a Hermus egyik mellékfolyója, míg az északi végén csak egy kis enyhén emelkedő hegy választotta el a Kaikus völgyétől. A két folyó, a Hermus és a Kaikos völgye keletre és nyugatra terjeszkedett. Lefelé nyílt meg Anatólia nagy központi fennsíkjának szegélyétől az Égei tenger irányában. A természet jelölte ki ezt az utat, amely könnyű ösvényt nyújtott a közlekedés hullámának, ahol minden civilizált korban tömegek közlekedtek a völgyek és mások összekapcsolásával. Ma vasútvonal hálózza be teljes terjedelmében. Az ősi időkben itt volt Kis-Ázsia egyik fő útvonala. Tiatira egy hosszú völgyben vagy átkelő helyen feküdt. Tiatira védelmi városként épült. Mégis a legtöbb várost védekezési célból építették, és fellegvárral vagy magaslattal látták el, és falakkal vették körül. De Tiatira más volt. Egy völgy közepén állt, nagyon enyhén emelkedő területen. Ereje abban volt, hogy Róma ott állomásoztatta elit őrségét. Tiatirát Lüzimachosz, majd első Szeleukosz építette föl, a Szeleucidák dinasztiájának alapítója, akinek hatalmas birodalma kiterjedt a Hermosz völgyétől a Himalájáig. Végül az ellenség kezére esett. Ezen a területen egyetlen várost sem pusztítottak el annyira, mint ezt a várost. Ezért ma nagyon visszataszító látványt nyújtanak Tiatira romjai. Csak egy nagyon kis területen helyezkednek el. A város Vespasianus római császár ideje alatt virágzott igazán. Az adott helyet sok ősi cének, mint központ. A fazekasok, a tímárok, a szövők, a ruhakészítők és a ruhafestők egyesülete itt székelt. Ez volt a festőipar központja is. Talán innét eredtek a szakszervezetek. Innét származott Lídia bíborárus nő, aki Filippiben megtért Pál prédikálására, mint az első hívő Európában. Apostolok cselekedetei 16. rész 14. vers. Erről a bíbor színről mondják ma, hogy pulykavörös, és ez azt jelenti, hogy bíborvörös színű. A festéket egy növényből nyerték, amely azon a területen tenyészik. Itt Apolló napistent, mint Pyrimnosz imádták. A tiatirai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja, és a lába hasonló az aranyérszhez. Jelenések könyve, 2. rész, 18. vers. Ez bemutatja Isten fiát, amint ítéletet gyakorol. Szeme tűzláng, tekintete át meg átjárja őket, és lába érzhez hasonlít, ami az ítéletet képviseli. Krisztus megítéli ezt a gyülekezetet. Mégis van elismerő szava is egy gyülekezet felé. Ha azt gondolod, hogy a római egyház a sötét korszak alatt teljesen ítélet alá került, akkor tüzetesebben meg kell figyelned annak történetét. Az Úr Jézus ezt mondja: tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. Jelenések könyve, 2. rész, 19. vers. Krisztus 6 elismerő szót mond a sötét korszak egyházáról, amelyben volt sok igazi hívő, aki személyesen szerette Krisztust, és ezt bizonyította a cselekedeteivel is. A cselekedetek az igazi hívő jellemzői. Jakab mondja: viszont mondhatja valaki azt is: neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Jakab levele, 2. rész, 18. vers. A 6 elismerő szó a következő: cselekedetek, az igazi hívő jellemzői. Sokan makulátlan életet éltek, és jó cselekedeteik ékesítették a tanítást. Szeretet. Abban a gyülekezetben megvolt a szeretet annak ellenére is, hogy szertartásosságban merevettek. Voltak Istennek csodálatos szentjei ebben a korszakban: Clairvaux-i Bernát, Walt Péter, John Wycliffe, John Huss, Savonarola és Anselmus, akik mind a római egyházhoz tartoztak. Hit. Jól lehet, ez a cselekedetek és a szeretet után következik ebben az esetben, mégis az az erő, amely irányítja a jó cselekvő kezeket és szeretetet. Szolgálat. A világiasság ellenére készek voltak a szolgálatra is. Türelem. Erre nagy szükség volt azokban a sötét napokban. Utóbbi cselekedeteit többet érnek az elsőknél. Ebben az egyházban a cselekedetek erősödtek, és nem halványultak el. Mind a hat erény a Szentlélek által valósult meg a hívőkben. Van egy félelmetes vádolás is, de az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálvány áldozati húst egyenek. Jelenések könyve, második rész, 20. vers. Jezábel vitte be a pogányságot Izrael északi királyságába. Nyilvánvalóan ott a tiatírai helyi gyülekezetben volt egy asszony, aki tanító és prófétanő hírében állt, és megfelelt Jezábelnek, Aháb feleségének. A sötét korszaknak nevezett történelmi időszakban, amit a tiatírai gyülekezet képvisel, a pogány gyakorlatok és a bálványimádás összekeveredett a keresztény cselekedetekkel és istentisztelettel. A pápaság világi hatalomra emelkedett első Gergely alatt, Krisztus után 590-ben, és később 6. Gerge alatt, akit Hildebrandként ismerünk. Krisztus után 1073-tól 1085-ig volt pápa. A szertartások és egyházi tanok bevezetésével fölváltották a Jézus Krisztusban való személyes hitet. A szűz és a gyermek imádata és a mise meghatározott részévé lett az egyházi istentiszteletnek. A purgatóriumot pozitív tanítássá fejlesztették, és misét mondtak a halottakért. A Konstantin adományának és Izidóre rendelkezéseinek nevezett hamis dokumentumokat terjesztették, hogy hatalmat és uralmat biztosítsanak a pápának. Ahogy Jezábel megölte Nábótot és üldözte Isten prófétáit, ugyanúgy a római egyház is bevezette az inkvizíciót ebben a korszakban. Az eltántorítja azt jelenti, hogy eltéveíti a hittől. Jezábel éles ellentéte Lídiának, aki Tiatirából származott. Jezábel előfutára a hitehagyó egyháznak, ahogy majd látjuk a jelenések könyve 17. részében. Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából. Jelenések könyve, 2. rész, 21. vers. Az Úr Jézus türelmesen bánt e hamis rendszerrel több mint 1000 éven át, és évszázadokig nem történt valódi változás ebben a rendszerben. Róma még dicsekedik is azzal, hogy sohasem változik, mindig ugyanaz. Íme, betegágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Jelenések könyve, 2. rész, 22. vers. A nagy nyomorúság utalhat arra az üldöztetésre, amit Róma szenvedett a kommunizmus alatt, vagy jelentheti a nagy nyomorúságot is, amelybe belekerül a hitehagyó egyház, gyermekeit pedig megölöm dökhalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteik szerint. Jelenések könyve, 2. rész, 23. vers. A gyermekei azok, akik a rendszer hatása alá kerültek. Megölöm dökhalállal. Egy fordítás szerint így hangzik. Halljanak meg, ami a második halálra utal. A valamennyi gyülekezet utal minden kor egyházára. A vesék és a szívek vizsgálója azt jelenti, hogy az ember egész pszichológiai személyiségét megvizsgálja az Úr, a gondolatokat, az érzéseket és a célokat. Amikor megvizsgálja a szívünket, akkor az azt jelenti, hogy megvizsgálja egész lényünket. Nektek pedig a többi tiatirainak, akik nem fogadjátok el azt a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, ezt mondom, nem vetek rátok más terhet. Jelenések könyve, 2. rész, 24. vers. A tiatirai gyülekezetről tudjuk a történelem alapján, hogy nagyon rövid ideig állt fenn, mert elsüllyedt a várossal együtt, amikor elfoglalta az ellenség. A sátán mélységei talán az ofiták néven ismert, kígyóimádó gnosztikus szektára mutat. Kigúnyolták Pál szavait. Minden eretnekség felsőbb szellemi meglátással dicsekszik, és éppen ezt tette ez a csoport is. De amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Jelenések könyve, 2. rész, 25. vers. Nyilvánvalóan Krisztus ezt mondja egyházának. Eljövök, hogy kiemeljelek, ezért ki kell tartanod mellettem. Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett. Jelenések könyve, 2. rész, 16. vers. Krisztus tettei szemben állnak Jezábel cselekedeteivel. Krisztus művét a Szentlélek vitte véghez. Mi hit és nem erőlködés által győzünk. Annak hatalmat adok a pogányok felett. Ezt Pál magyarázza meg, amikor a korintusiaknak levelet ír. Nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak ítélkezni? 1. Korintusi levél, 6. rész, 2. vers. Hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket. Jelenések könyve, 2. rész, 17. vers. Ez utalás Krisztus 1000 éves uralkodására, amelyben osztoznak a hívők. Ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. Jelenések könyve, 2. rész, 28. vers. Krisztus a ragyogó hajnalcsillag. Jelenések könyve, 22. rész, 16. vers. Krisztus eljön övéért az elragadtatáskor, ami az egyház reménysége. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Tituszhoz írt levél, 2. rész, 13. vers. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Jelenések könyve, 2. rész, 29. vers. Jezábel gyermekei nem hallanak, de az Úr Jézus igazi gyermekei meghallják az Úr szavát, mert a Szentlélek megnyitja a vérrel meghintett füleket. Az egyház történelem panorámájában Szárdisz képviseli a protestáns egyházat, a Krisztus utáni 1517-től kezdve, megközelítőleg az 1800-ig terjedő időszakig. Ez véleményem szerint akkor kezdődött, amikor Luther Márton odaszögezte 95 tételét a németországi Wittenberg vártemplomának ajtajára. Ez a korszak a reformációval indul, és elvisz minket az egyház történelemben a nagy misszionárius mozgalom kezdetéig. Szárdisz volt Lídia nagy királyságának a fővárosa, és Kis-Ázsia egyik legrégibb és legfontosabb városa. A szárazföld belsejében helyezkedett el, és egy kicsiny, emelkedett fennsíkon építették fel, amely élesen kimagaslik a Hermus völgye fölé. Egyik oldalának kivételével a sziklafalak simák, csak nem függőlegesek, és abszolút megmászhatatlanok. Az egyetlen megközelítés, a déli oldalon lehetséges, egy nagyon meredek és nehéz ösvényen, ahol egyszer jártam, és egy másik prédikátorral igyekeztem fölmászni. Ő tovább jutott, mint én, de mindketten föladtuk, mielőtt elértünk volna az emelkedés tetejére. Amint a civilizáció és a kereskedelem egyre bonyolultabbá vált, a magas fennsík túl kicsinnek bizonyult, és az alsó várost, főként az eredeti város nyugati oldalához építették. Az óvárost fellegvárként használták. Ezért lett kettős várossá, és többes számú főnévvel nevezték Sardeisnek vagy Sardisnak. A síkságot jól öntözte a Pactolus folyó. Az lett a szőnyegipar központjává, és híres volt gazdagságáról. Először ott vertek pénzérméket. Utolsó fejedelme volt a gazdag Krözus, akit Círus fogott el. Őt tekintették a világon a leggazdagabb embernek, és úgy tűnt, hogy amihez hozzáért, az arannyá változott. Sardiszt birtokolták a perzsák, Nagy Sándor, Nagy Antiókusz, és végül a rómaiak. Földrengés pusztította el Tiberius császár uralma alatt. Korunkban Cibelé templomának romjai és Apolló templomának a romjai még mindig láthatók. Ez egyike azoknak a templomoknak, amelyek fennmaradtak a világon. Cibelé Efézusban Diánaként volt ismeretes, de amikor az ember beljebb ment a szárazföldön, megtudta, hogy az a természet istennőjévé változott. Ő volt a hold istennője, és Apolló volt a nap istene. Testvérek voltak. Ez nagyon romlott istentiszteletté fejlődött, akárcsak Diána imádata Efézusban. Imádkozzunk! Uram, amint tanulmányozom a történelmet, és figyelem a népek bűneit, megláttatod velem az ige győzelmét a bűn fölött, és azt az ígéretet teljesíted be, hogy az asszony magva a kígyó fejére tapos, és uralkodik fölötte. Köszönöm, hogy ez a hatalom már bennem is megmutatkozott, és napról napra erőt ad a bűn fölötti győzelemhez. Amen.